Leány tréfa. Brozovics úr ebéd után a fekete kávéját a felesége szobájában szokta meginni, irgalmatlan, lataki a dohányfüstöt árasztva maga körül. Kacsuka úr Atalival sugdosott egy kis asztal mellett ülve, melynek egyik szögleténél Zófia asszony tett úgy, mintha varna valamit. Már egy év óta folyvást nagy tüntetéssel volt annál a kis asztalnál varrás, hímzés kiterítve, hogy lássa minden látogató, hogy a stafírungot készítik. Kacsuka úr most már csak nem ott lakott a háznál. Délelőtt jött, ebédre ott marasztották, s a késő este vetette haza. Úgy látszik, hogy nagyon meglehetett már erősítve Komárom vára, hogy a mérnök tisztnek egész nap Atali kisasszonnyal lehetett foglalkozni. Hanem annál inkább roskadoztak Kacsuka úr saját várának erődítményei. Itt volt az idő, hogy megházasodjék, pedig úgy védte magát, mint egy zrínyi. Ha elősáncaiból kiszorították, bevonult a fellegvárba. Mindig volt valami elfogadható ürügye, amivel a házasságot elnapolja. De már az utolsó aknákat is felrobbantották ellene, már a kauciót is betábláztatták a Brazovics házra, s az udvari haditanács elfogadta azt készpénz helyett. Már szállást is találtak az új pár számára, s jött az utolsó csapás. Kacsuka úr megkapta a kapitányi előléptetést. Ez volt a véghatár. Az utolsó mentség tölténye is ki volt lőve, nem volt hátra más, mint kapitulálni, s elvenni a szép, gazdag leányt. Brazovics úr pedig napról napra mérgesebb lett, mikor a fekete kávéját itta a nők szobájában, és aki ezt a mérget itatta vele, az mindig Tímár volt. Ez volt az ő mindennapi kártágója.
Mármicsoda istentelenséget gondol ki megint ez az ember! Más becsületes gabona kereskedő, ha beállat él, örül, hogy megpihenhet. Ez meg neki fog olyan dolognak, aminek soha más ember nem hallotta a hírét. Kibérli a Balatont, s télen a jég alatt halásztat benne. A múltkor egyetlen egy fogásra 300 mázsa halat húztak ki neki a kenesei foknál, hisz ez valóságos rablás. Tavaszra úgy kipusztítja a Balatont, hogy nem marad abban egy bökle, egy babaj, egy sügér, egy garda, egy őn, egy küsz sem, nemhogy fogas, és aztán mind viszi fel Bécsbe. Hát azért terem a Balaton fogast, hogy azt a német egye meg? Átkozott, veszekedett ember. Ezt igazán közköltségen kellene elpusztítatni. Én előbb-utóbb is megölöm ezt az embert, az bizonyos. Mikor a hídon átjön, megfogatom két hajós legénnyel, s beledobatom a Dunába. Adok egy csillbaknak 100 forintot, hogy mikor éjjel elmegy a várta előtt, véletlenségből lője agyon. Bedobok az udvarába egy veszett kutyát, hogy mikor reggel kijön, harapja meg. Hiszen megérdemli az, hogy felakasszák? Jobban megérdemli, mint Angyalbandi meg Zöld Marci. Mert Zöld Marci csak azt a pénzt veszi el tőlem, amit nálam talál, de ez a tolvaj még a házamat is ellopja a fejem fölül. Rágyújtatom egyszer a házát, hogy beleégjen, s még nemes emberré teszik, s még a vármegye gyűlésen kinevezik asszesszornak, s ott ül a gézengúz velem egy sorban, velem, akinek tőzsgyökeres magyar nemes volt az öreg apám is, egy ilyen jöttment. De hiszen jöjjön csak még egyszer a restaurációs. Merje odahozni a pofáját, felbíztatok egy csoport gibernyúzi nemest, kidobatom velük az ablakon, hogy a nyaka kitörik. Csak egyszer valami ebéden összejönnék vele. Tudom, hogy megpaprikáznám a levesét úgy gebulával, hogy hanyat fordulna tőle, mint a döglött hal. És még azt hallom, hogy úri kisasszonyokhoz is eljár látogatóba a semmi házi. Ez a Tímár! Ez a hajó Schreiber, akinek csak iszap taposó a címe. Ej, de szeretném, ha egyszer valami olyan házhoz vetődnék, ahova valami derék vitéz katonatiszt jár, s az kihína a duellumra, s aztán felspékelné, mint a békát.
Brazovics úr világos célzással tekintett Kacsuka úrra, az azonban úgy tett, mintha nem is hallgatott volna rá. Hallgatott bizaz, de amit Brazovics úr beszédéből megértett, az volt, hogy ez a felcseperedett milliómos itt a városban Brazovics úr gazdagságán alig ha nagy csorbát nem ejtett, s ez a dű ellene nem csak Brazovics urat, hanem emeletes házát is rázkódtatja, s ennek a meggondolása nemigen szaporítá Kacsuka örömét a közeledő mennyegzői nap vártában.
De hiszen nem várom én azt, hogy valaki más ölje meg ezt a fickót!
Szólt végre Brazovics úr, fölkelve kávéja mellől, s letéve a csibukját, s előkeresve cukornád botját a szegletből. Van nékem egy stilétes botom. Azóta vettem, hogy ez az ember itten grasszál. Egyenesen ő érte vettem. S hogy valóban elhiggyék, ki is húzta a cukornádból a hegyes pálcatört.
Itt van, Ni! Amint egyszer összetalálkozom vele, csak egyszer magunk legyünk ketten. Ezt a gyilkot idáig verem a testébe, Ni! Oda szegezem vele a falhoz, mint a bőregeret, azt fogadom!
S fogadását véres szemei forgatásával igyekezett nyomatékossá tenni. Azután kiitta a kávémaradékot, s felöltve téli kabátját azt mondá, hogy már most megy a geseftbe.
Igen, ferblizni. Majd megjön jókor, azaz, hogy jókor reggel.
Hagyta menni mindenki. Amint aztán Brazovics úr házának szűk csigalépcsőjén alálépegetne, nagy óvatossággal, mert nehéz termetének nem volt rendeltetése a lépcsőn alászaladva sietni, kijön rá alulról szemközt?
Tímár. Na most, itt van a keze között, egy késdöfésnyire egymás közelében, egy szűk, sötét helyen, ahol senki sem látja őket. A legtöbb orgyilkosságot lépcsőkön hajtották véghez. Tímárnál semmi fegyver, még csak egy pálca sincs, Atanáz úrnál pedig két láb hosszú pálcakard.
Atanáz úr, mint Tímárt megpillantja, a jobbjában levő törbotot csapja a hóna alá, s nagy lármás hangon kiált eléje, kalapját levéve.
Alászolgálja, jó napot kívánok, tekintetes Levetinci úr!
Mire Tímár azzal viszonz, hogy szervusz, Tanaszi, hát már végy a geseftbe. Nevetkedélyesen Atanáz úr, mint a tréfás csínyen kapott gyermek.
Hát te, Miska, nem jössz egyszer oda közénk?
Nem, bizén. Ha parancsoljátok, hogy egy pár száz forintot elveszítsek, azt inkább előre kifizetem, de hogy én egész éjjel ott lessem a sántát, s izzadjak mellette, az nem nekem való mulatság.
No hát csak eredj fel az asszonyokhoz, oda fenn vannak. Jó mulatást! Én már nem látlak ma.
Azzal szívélyes készszorítással elváltak egymástól. Mert nem kell ám Atanáz úr fenyegetéseit komolyan venni. Csak a hangja rettenetes annak, meg a termete, nem is igen fél tőle senki, még a felesége sem. Az meg éppen nem. Tudja azt Atanáz úr nagyon jól, hogy Mihály sokat jár az ő házához, és úgy csinálja ki a dolgot, hogy olyankor ő már ne legyen otthon. Azt is sejteti vele Zófia asszony, hogy alig hanem Atali szép szemeiért jár oda. Ez Kacsuka úr dolga. Ha Kacsuka úr nem spékeli fel Tímárt, mint a békát, ez az ő hibája. Az avizót megkapta rá. És úgy látszik, hogy mégsem spékeli fel. Pedig Tímárral elégszer találkozik Atalinál. Dehogy hitta ki párbajra Tímárt a kapitány. Olyan jó barátok voltak, mint valaha. Soha olyan egymást szerető társaságot a világ nem látott, mint ennek a háznak a lakói és látogatói. Brazovics úr sejtette azt, sőt, összeköttetéseinél fogva bizonyos lehetett felőle, hogy aki Tímárnak a legelső ajtót kinyitotta a mostani nagy uraságához, az senki sem más, mint Kacsuka kapitány. Azt is kiészlelhette, hogy ezt miért tevé. Mert menekülni szeretne Atalival kötött viszonyától. Milyen jó volna neki, ha Brazovics úr beleveszne, s kitiltaná a házából. Már most hát csak azért is szereti a kapitányt, mint édes fiát egész atyai szívével. Most már el kell annak venni Atalit. Nincs menekülése. Kacsuka kapitány régi vőlegénye Atali kisasszonynak, s ahogy minden nap látja, annak egy veszélyes vetélytárs udvarol. Egy gazdag ember, akit neki már azért is gyűlölnie kellene, mert jól tudja, hogy az udvari haditanács vitájában az udvari kamarával hogyan hagyta cserben előbbi pártolóit. És azért mégis úgy szereti a kapitány régi jó pajtását, hogy képes volna neki megbocsátani, ha az menyasszonyát elhódítaná a kezéről. Atali lenézi Tímárt, apjának hajdani írnokát, hanem azért nyájasan bánik vele. A kapitányt szenvedélyesen szereti, hanem azért az ő jelenlétében Tímárt tünteti ki, hogy kedvesét féltékenyé tegye. Zófia asszony gyűlöli Tímárt, s azért oly édeskés arccal fogadja, mintha azt kívánná, hogy bárcsak Napa asszonya lehetne neki egyszer, s aztán laknának csak egy födél alatt. Tímár pedig vesztére esküdt mind valamennyinek. Nagyurat, vénasszonyt, szép leányt, vőlegényt, mind ki akarja tenni ebből a házból. Mégis ellátogat oda, kezet csókol a hölgyeknek, kezet szorít a férfiakkal, és igyekezik kellemes társalgó lenni. Azok is mind igen szívesen fogadják. Atali kisasszony zongorához ül a kedvéért, Zófia asszony pedig ozsonnára marasztja, kávé és befőtt gyümölcs járja. És Tímár megissza a kávét azzal a gondolattal, hogy ebben patkányméreg is lehet. Mikor az ozsonna asztalt terítik, olyankor Tímea is megjelenik, és segít a rendezésnél. Olyankor aztán Tímár nem hallja, hogy Atali kisasszony miről beszél, minótát ver, csak őt látja. De van is rajta mit megnézni. A leány már a 15. évében jár, és egész kifejlett hajadon, hanem tekintete, naív ügyetlensége még a gyermekről tanúskodnak. Beszél már magyarul, hanem idegenszerű kiejtéssel, s néha elferdíti vagy rosszul alkalmazza a szót, amiért nálunk rettenetesen kinevetik az embert. Még az országgyűlésen is, a legkomolyabb viták alkalmával. Atali jól járt Tímeával nagyon. Van neki, akiből bolondot üzzön. Szegény gyermek egész tréfa tárgya ránézve. Atali odaadja neki viselni saját ruháit, amik 4 év előtt voltak divatban, s a divatnak mi nálunk művelt nemzeteknél őrült változandósága van. Milyen kacaj támadna ma az utcán, ha valaki egy terjedelmes krinolinban jelenne meg fényes nappal, pedig az nemrég uralkodó divat volt. Egy időben pedig a krinolint nem a csípőre, hanem a vállra kötötték. A szoknyaujjak voltak olyan bőre szabva, hogy azokat széles abroncsok tartották széjjel, mint a kast, s hogy az öltöny ráncot ne vessen, kitöltötték azt fosztott tollal, mint a vánkost. A ruha pedig bokán felül ért, fodrokkal szegélyezve, s kiegészíti e divatot egy magasra felnyúlós, onnan megint aláhajló fésű, melyre a hajat felfeszítették, s a kontyra óriási széles szalagcsokrot tűztek. Az ilyen viselet nagyon szép volt, amikor divat volt, hanem 4 év múlva, amikor már senki sem viselte, tiszta maskara volt, aki még felvette. Hát Atalinak tetszett az, hogy ő ilyen maskarát csináljon Tímeából. Ez a szegény leány, ki soha európai divatot nem látott, úgy volt a piperével, mint minden vad nép nőneme. A felötlő tetszett neki. Úgy megörült, mikor Atali felöltözteté divatból kiment rikító selyem ruháiba. Hát még mikor azt a nagy fésüt a hajába dugta, s a tarka szalagcsokrot a kontyába tűzte. Azt hitte, hogy ő most attól nagyon szép lett, s mikor minden ember mosolygott rá, aki meglátta, azt annak vette, hogy őt most minden ember nagyon csodálja. Aztán úgy futott az utcán, hogy ne csodálják. Nem is hitták másnak, mint a bolond török leánynak. Aztán minden bolondot lehetett vele csinálni, nem neheztelt érte. Nagyon gyermeteg volt még arra, hogy észrevegye, amiért neheztelnie kell. A legérthetőbb gúnyt is komolyan vette. És Atali különösen szerette gúny tárgyává tenni a gyermeket, kivált férfiak előtt. Ha fiatal látogatók voltak a háznál, azokat biztatta, hogy udvaroljanak Tímeának. Nagyon mulattatta őt az, hogy Tímea az udvarlást milyen komolyan veszi, hogy tetszik neki az, ha őt kisasszonynak nézik, ha táncestélyek alkalmával őt is előkeresik valahonnan, s a táncba beviszik, ha bohó udvarlók óriási virágcsokrokat nyújtanak neki, összeválogatott, de nem viselni való kerti virágokból, s ha aztán valami furcsát mondatnak vele, amin az egész társaság kacajra fakad. Ah, hogy hangzik ki a kacagás közül magasan Atali, gyönyörű, csengő hangja? Zófia asszony pedig komolyabb szempontból indul ki Tímea irányában. Ő mindig szidja. Akármit tesz, vesz a leány, azért megkorholja. Az pedig növendék leánykák szokása szerint már magától is ügyetlen, s mentül jobban szidják, annál több ügyetlenséget követel. Így kell ezt a csészét feladni, felfordítva? Te, bárgyú! Még most sem ismered meg Atali kanalát? Hát ebből a cukorsüteményből kitorkoskodott, nem te?
Csak próbálj nyalánkodni. Mivel piszkoltad már megint össze a ruhádat? Azt gondolod, minden nap újat kapsz? Így kellett ezt a kést megtörölgetni, he? Kitörte le ennek az ibriknek a fülét? Te, ugye? Csak azért mondod magadra, hogy le ne húzzam a cselédeknek a béréből? A tiédből meg nem húzhatom le, mert neked nincs béred.
Atali kisasszony aztán védelmére kért Ímeának. De ugyan, mama, ne veszekedj mindig azzal a leánnyal. Te úgy bánsz vele, mintha cseléd volna. Tudod pedig, hogy Tímea nem cseléd. Azt én nem szeretem, hogy így lármázol reá.
Tímea aztán kezet csókol Zófia asszonynak, hogy ne haragudjék rá, s Atalinak, amiért védelmébe vette. Azután ismét mind a kettőnek, hogy ő miatta össze ne vesszenek. Olyan alázatos, olyan háládatos kedély.
Zófia asszony pedig csak azt várja, hogy Tímea egy percre kimenjen a szobából, s ő elmondhassa, ami a nyelvén van leányának. De hogy a vendégek is hallják, Tímár és Kacsuka kapitány.
De bizony jó lesz őtet úgy szoktatni, mintha cseléd volna. Tudod, hogy milyen szerencsétlenség érte? Ami pénzt Tímár, akarom mondani, Levetinci úr megmentette számára, kivette kamatra egy földes uraság. Az pedig megbukott, minden pénze oda veszett. Most egyebe sincs, mint a rajta valója.
Tehát már egészen szegényé tették, gondolá utána Tímár, és olyan könnyebbülést érzett, mintha egy esztendei tanfolyamot elengedtek volna a tampájából.
Engem csak az bosszant, mondá Atali, hogy mindenre olyan érzéketlen marad. Ha szidják, ha kinevetik, az arca el nem pirulna soha.
Ez a görög fajnak a sajátsága, jegyzi meg Tímár.
Bizony nem az, szólt figymálva Atali. Az betegségjele. Ilyen erőtetett fehér arcint, mikor a nevelőben voltunk, akárhány leány tudott produkálni, aki krétát evett és nyers pörkölt kávét.
Atali Tímárhoz beszélt, de szemeivel Kacsuka úrra nézett. Kacsuka úr pedig egy nagy fali tükörbe nézett, ahonnan meg lehetett látni, mikor Tímea ismét bejön az ajtón. Atali észrevette azt, és Tímár is azt vette észre. Tímea újra bejött, egy tálcát hozva tele csörömpölő poharakkal, és egész figyelme arra volt fordítva, hogy valahogy azokból egyet el ne ejtsen. Minél fogva aztán, amint Zófia asszony rásikoltott,
vigyázz, el ne ejts valamit!
Csak ugyan kiejtette kezéből az egész tálcát. Szerencsére puha szőnyegre estek a poharak, egy sem törött el, de mind szétgurult. Zófia asszony sárkány kígyóvá akart lenni rögtön, de Atali bevágta az útját. Most ennek te vagy az oka, minek kiáltottál rá? Tímea ideben marad nálam, hordja fel az ozsonnát a cseléd. Ezért aztán Zófia asszony elkeseredett, kiment maga a konyhába, és ő maga hordott fel azután mindent. Kacsuka úr pedig abban a pillanatban, amidőn Tímea elejti a poharakat, katonai ügyességgel szökött oda, s egy perc alatt összeszedte a poharakat, s felrakta a tálcára, mit Tímea reszkető kezeiben tartott. A leány nagy, sötét szemeinek hálás tekintete nem kerülé ki sem Atali, sem Tímár figyelmét.
Ugyan, kapitány úr, súgá Atali vőlegényének, csináljon egy kis tréfát, bolondítsa el egy kicsit ezt a gyereket, kezdjen el neki udvarolni, a sok mulatságra fog alkalmat adni nekünk.
Tímea, te velünk uzsonnázol, ide ülsz a kapitány úr mellé. Ez lehetett keserű tréfa, lehetett gúnyos kötődés, lehetett hiú féltékenység, lehetett gonoszság. Meglátjuk, mi lesz belőle. Lázas félénkséggel s rosszul rejtett örömmel ült le az asztalhoz a gyermek, szemközt a hódító, szép Atalival, kimidőn azt mondá vőlegényének, hogy vessen oda egy bókot Tímeának is, úgy tett, mint mikor egy királynő egy koldus gyermeknek egy aranyat ad. Ez boldog lesz vele egy napra. Ő pedig meg sem érzi. A kapitány cukorral kínálta Tímeát. Az ezüst csiptető nem akart szót fogadni Tímea kezében. Vegyen szép kis fehér kezével, biztatá őt a kapitány. Mire aztán Tímea olyan zavarba jött, hogy a kivett cukrot a kávés fincsa helyett a vizes poharába tette. Azt még sohasem mondta neki senki, hogy szép fehér keze van. Pedig meg lehet, hogy nem is udvarlási szándékból mondta neki azt a kapitány, csak hogy éppen felszabadítsa rá, hogy vegyen az ujjaival a cukorból, hiszen nem anesztétikus dolog az, ha ilyen tiszta gyermekkéz